Tisztelt jelenlévők, kedves vendégeink, nagyra becsült kollégák. Engedjétek meg, hogy a Szlovákiai Magyar Írók Társasága válaszmányának nevében ünnepi ülésünket, amelynek egyetlen napi rendi pontja a 64 éves Gál Sándor köszöntése és pályájának, életművének méltatása lesz. Megnyissam. Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm vendégeinket, mindenek előtt a Pozsonyi Magyar Nagykövetség részéről jelenlévő Váradi Lajost és Plank Zoltánt, akik gondolom a Magyar Kulturális, Pozsony Magyar Kulturális Intézet igazgatónőjével, Kelemen Gertrúddal együtt Gál Sándor magyarországi tisztelőinek, olvasóinak a képviseletében is jelen vannak most itt. Köszöntöm továbbá a Világszövetség Magyarok Világszövetségének, Magyarok Világszövetsége nyugati régiójának elnökét, Papp Lászlót, aki megint csak egy másik területet, egy másik régiót képvisel itt. És így kerekedik ki végül is Gál Sándornak az a háttere, az az olvasói háttere és tisztelőnek az a háttere, amelyről valamennyien tudunk. És természetesen köszöntöm az előadóinkat, Görömbei András irodalomtörténészt Debrecenből, és Szeberényi Zoltánt, tanárurat Nyitráról. És természetesen kedves minnyájukat is. Mielőtt átadnám a szót, Gál Sándor életművét, pályáját méltató előadóinknak, bevezetőben engedjék meg, hogy én is mondjak valamit Gársanyi barátom 60 évének kapcsán, verseiről elsősorban, és érintőlegesen a pályájáról is, a megtett pályájáról is. Hogyha mondandómnak címet akarnék adni, akkor talán az a cím illene leginkább hozzá, hogy a pusztulás méltósága. Fejtegetésem során talán kiderül majd, hogy miért ez a furcsa, kicsit morbidnak tetsző cím. Az elmúlt másfél évtized során számos kritikai dolgozatban láttam leírva a sajnálkozó kvázi tény megállapítást, amely szerint az úgynevezett késő népi irodalom felszámolta önmagát, alkotói mintegy bedobták a törülközőt, és lemondtak az esetleges filogenézisükről is. Ahányszor olvastam, annyiszor éreztem az ilyen kijelentéseket kicsit szemforgatóknak és általánosítóknak, azaz igaztalanoknak. Mert az az irodalmi stílustörekvés, az a beszédforma, amely a magyar paraszti népi kultúra, a hagyományos magyar falu tartalmát, jelentését ma már kizárólagosan jelként használja, Bizony, egyáltalán nem számolta fel önmagát, csak a kritikai recepciója halkult, sőt bátortalanodott el szörnyen, bizonyára nem ok nélkül. Igaz, hogy a korábban annyira népes iskolának sokan hátat fordítottak, gondolom, megint csak nem ok nélkül, de az is igaz, hogy akik, vagy pontosabban, amely művek továbbra is ide sorolhatók, azok mára a népi irodalom archetípusához viszonyítva oly erősen megváltoztak, más jelentéssíkokba tolódtak, hogy a kritikai értelmezésük is teljesen új szempontokat és új nyelvet igényelne, és talán éppen az ilyenfajta kritika hiányában keresendő a magyarázata az iskola látszólagos nem létének is. De álljon ennek a késő nép irodalmi modellnek az ügye akárhogyan, egy biztos. Ha valaha megírják a történetét, akkor ebben a történetben a most 60. életévét betöltő Gál Sándor jó néhány versét, novelláját, szociografikus esszéjét előkelő hely illeti majd meg benne. Igen, verset, novellát, szociografikus esszét mondtam, mert Gál Sándor sokoldalú, afféle reneszánsz érdeklődésű ember, s úgy illenék, hogy az ilyen születésnapi anzix a teljes embert örökítse meg, amit járt vázlatosan is, de mivel a sorok írója a véletlen folytán úgy 3-4 évtizeddel ezelőtt, az ünnepeltel csak nem egy időben vonult be az irodalomba, és a bevonuló kofferünkben akkor kizárólagosan versek voltak, és megítélésem szerint azért Gál jelenkori szerceágazó tevékenységének is a verses újpontja, engedtessék meg nekem, hogy az itt következőkben csak a verseiről beszéljek a költőnek. Méghozzá az egykori népi iskola továbbélését bizonyítva, azokról a népi ihletésű verseiről, amelyek úgy népiek, hogy a hagyományos népiséghez csak közvetlenül kötődnek, de azért kötődnek. Ha Gál Sándor versbéli népi kozmoszát le akarnánk írni, akkor először az olyan nem éppen népi konnotációjú kifejezések tolulnának a tollunkra, mint az idő tárgyasítása, az enciklopedikus tárgyismeret, az elégikus versmondat, a katasztrofizmus, és a többi, és a többi. Az indulása idején, a 60-as évek legelején, meg egyenesen avantgárd mesterektől tanul a legtöbbet a költőnk, elsősorban, amint az köztudott, a cseh avantgardistáktól, és akkoriban bizony kevesen jövendöltek volna neki népi jövőt. És az idő mégis úgy hozta, hogy Gál, kezdetben kicsit tártalan és szentimentális szomorúsága, egyre inkább a lepusztuló hagyományos falu és természet képeiben tárgyasult, s nőtt bele végül az olyan katasztrofikus világvíziókba, mint amilyet a költő Szél című két éve 1995-ben megjelenő több száz soros elégiája képvisel. Első fokon a paraszti világ, a népi kultúra visszavonhatatlanul elsüllyedő értékeiről van tehát szó Gál népi verseiben, főleg az Éden és a Golgota között című 1984-es kötet szövegeiben, s ilyen formán ezek valóban a népi iskolához sorolhatók. De valami mégis diametrálisan elkülöníti őket a zöld angyal, a fényből kitéphetetlen levél Nagy Lászlói lázadó romantikájától. Az elégikus hangoltságuk, a bennük kifejeződő szomorú tudomásul vétele a megváltoztathatatlannak, s az a képességük, hogy a paraszti kozmosz elenyészését a föld, a szerves élet katasztrófájában, pusztulásában tudják megjeleníteni, és vice versa, a bioszféra széthullását a falu univerzumának enyészetében tudják emberivé, személyessé tenni. És még valami. A Szél című elégikus epopeja utolsó oldalairól visszanézve úgy tűnik, hogy Gál Sándor kezdetül fogva egyetlen hatalmas elégikus lejtésű versmondatot ír. Ez a versmondat a Szélben a zeneiségével, biblikus pátoszával, archaikus monotóniájával, gondolatritmusával, beépített narratív tömbjeivel meditatív töltésével beszél elsősorban, és csak alig bíz valamit a képekre. Illetve az egész kompozíciót alapvetően meghatározó két képet monumentalitásuk miatt szinte nem is érezzük képnek, a természeténél fogva belső, érzelmi totalitású, és a kisebb lírai formációkat vonzó elégia itt az eposz, az egész, metonimikus szerepében terjeszti ki hatását a létezés teljességére, és az embervilág szétesése szintén a metonímia szerkezetében jelentheti az egész föld visszaenyészését a kozmoszba. És ezeknek a rész-egész szerepcseréknek a következtében simul vissza fájdalmas természetességgel a szerves anyag a szervetlenbe, az élet a totális pusztulásba. Gál Sándor tehát úgy népi, hogy költészete nem népi, illetve nem hagyományos népi mondandók hordozója. Népi a jelrendszere, a népi kultúra és környezet reáliáival van berendezve a világa, legalábbis az Éden és a Golgota között című kötetében, de ez a világ a szélben aztán mintegy univerzalizálódik, elveszti népi lokalitását és jellegét, és a teremtés és a vég közé helyezve egy kozmikus geomorfológia tárgyává emelkedik. És nem hagyományosan népi attitűd az sem, ahogyan e világ lírai hőse nem kívülállóként, azaz nem válteszként, nem profétaként éli és ítéli meg a lakható földi környezet széthullását, hanem a széthullás aktív és egyben szenvedő, szomorúan tűnődő részeseként. A környezetvédő népi költők és a nyelv és idő előtti tapasztalatra törő posztmodern szerzők valószínűleg nem tudják, hogy ugyanannak a posztindustriális ideológiának dőltek be. Elhiszik, hogy kívül helyezkedhetnek a mindenségen. Emmanuel Levina, Suan Mémie ilyen vonatkozásban ugyanolyan kívülálló, mint mondjuk Jim Lovelock, az amerikai környezetvédő gondolkodó. Gál lírai hőse viszont nem kívülálló. Ő tudja és szenvedi azt, amit Vörös Marti másfél száz évvel ezelőtt, más kontextusban ugyan, de máig érvényesen úgy fogalmazott meg, hogy az ember fáj a földnek. És levonja a következtetést. Mint a haláluk közeletét érző öreg parasztok, számunkra szinte már prehistorikusnak tűnő időkben, tűnődve fölkészül rá, hogy méltósággal visszaadja testét a földanyának, vagy ahogy újabban mondjuk, Gaiának. Gál Sándor költészetét, de főleg az Éden és a Golgota között című kötetét, és a Szél című új kompozícióját, amely az előbbi egyenes folytatásának tűnik, fel kellene tehát fedezni, mint a létező késő népi irodalom vitathatatlan értékét. A szerző 60. születésnapja erre is jó alkalom lenne, csak élnünk kellene az alkalommal. S azoknak a kritikusoknak is, akik arról elmélkednek, hogy a magyar népi irodalom felszámolta önmagát. Én minden esetre kívánok Gálsanyi barátomnak a születésnapján jó egészséget, hosszú életet, hogy legyen türelme és ideje kivárni ezt a felfedezést. Sanyikám, Isten éltesen sokáig. Míve. Duna búcsnál nem jöttek
rájuk. Ott van, ott van, odáig élet.